Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Múlt héten megálltunk a Concord téren, ittunk egy jó kávét, és most indulunk tovább még egy utolsó párizsi sétára Szilveszter Ádámmal. Kiadós hegymászó túra végén voltunk a múltkor a Kiscelli utca elején, megnéztük kívülről a Zsicsi kastélyt, és most mögé sétálunk, ahol Torma Tamás bemutatja nekünk a Kiscelli parkot, amit nagyon kevesen ismernek, jól el van dúva. Egy kapuja maradt Buda várának, ez a bécsi. Vajon mikor épült és miért épült? Megtudjuk Kelecsényi Kristóftól. A koszovói muszlim világ közepén számtalan háborút sértetlenül átvészelve 700 éve áll a szerb ortodox Decsányi kolostor. Ma KFOR katonai védelem alatt áll, de Kovács Krisztina bejutott a szentélybe. Megújult az Astra Film Stúdió, különleges építészeti feladat volt az épületek kialakítása, erről a tervező Tóth Zoltán és a megrendelő producer Rajna Gábor mesél. És lesz fotográfiai múzeum a Városligeti Fasorban, méltó helyen a Klözd György villában. A hír részleteivel Kozár Alexandra érkezik. Városi tükör. Egyedik tétel, mert Párizs nem egy misét ér meg, hanem nagyon sokat. Szilveszter Ádámmal folytatjuk, úgy, hogy a múlt héten a Champs-Élysées-en álltunk meg, ha jól emlékszem.
A Concord.
Vagy a Concord téren, ugye Louvre látogatáson vagyunk túl, és arról beszéltünk, hogy ezek a fantasztikus párizsi sugárutak, némelyike egyrészt, hát, mint a Champs-Élysées, borzasztó széles, hatalmas, egy repülőgép leszállhatna nyugodtan. És hát hosszan lehet látni a városnak ezeket a csodálatos sugárútjait, tehát egy nagyon átlátható, transzparens ez a dolog. És akkor mondtam, hogy üljünk le kávézni, mert nagyon fárasztó volt ez az út, akkor honnan, merre megyünk tovább?
Na, elindulunk most a Champs-Élysées-en, az Élysées mezőkön, ami tényleg egy mező, és egy parkkal indult, és az épületek aztán később indulnak. És utána az ember egy ponton megérkezik, hogy egy hegyes szögben álló tengert lát, és akkor annak a végén megint egy palota, az Envelid, az invalidus palota, ami a napoleoni háborúk sérültjeit, betegeit és nyugdíjasait kezelte, és amögött van a napoleon tombója. Igen. Az egy barokk templom. Ez egy nagyon nagy tenger, ez átmegy a Szajnán, a híd az harmadik Sándor cárnak a hídja, és utána pedig ebbe a elíziumi világba, ahol még sok a növény, egy sparkosított, ott van két épület, ami a világkiáltásra épült, a Petit Palais és a Grand Palais. Ajánlom mindenkinek, különösen a Petit Palais, mert ingyenes, és abban egy nagyon tartós, évesen tartós műszti bemutató van, festmények és szobrok. Nagyon szép, maga a palota is. A Grand Palais az pedig az rengeteg érdekes eseményt mutat be, technikai eredmények bemutatása, de mind a kettő egy nagyon szépen formált és transzparens épület, mert üvegtető.
Igen.
Az ember tovább, mert van egy kis színház, egy körlakó színház, amit most felújítottak a 80-as évek elején, és az érdekes, mert ott Jean-Paul Belmondo színháza volt tulajdonképpen, és sokat szerepelt ott, és szerettem. Tehát a programot rászapták. Uh-huh. Megy tovább, akkor megérkezik egy Rampouin Champs-Élysées című kereszteződés, ami egy nagyon szép út. Ott azt figyeltem meg, hogy az autósok hogy használják a jobbkéz szabályt.
No.
Hát aki jobbról érkezik, az adnak előnye van.
Mi?
Tehát amikor a zöldre váltak a lámpák, a keresztbe érkezők, azok kifolnak jobbra, és bedolják az orrukat. Úgyhogy majdnem elviszik a legelső parkolnak az orrát, és mindjárt bedugják. Ő indul először. Na most az érdekes, hogy itt vagyunk, ott ugye 8 sugárút érkezik. Erre megyünk. Onnantól kezdve már nem Champs-Élysées, hanem Grand Army, a nagy hadsereg, ugye, a napoleoni háborúk emlékezve. És az első Szajna felé mutató, ott ugye van két sugárút, az egyik a Kléber, az megy ki a Trocadéro térre, amiről egy szót kell ejteni. Nekem nagyon gyanús volt, hogy ez a Trocadéro van spanyol szó. Hát az. Ott egy Bourbon királyt elfogtak a felkelők, és egy börtönbe zárták valahol Jerez de la Frontera környékén, és 1000 lóra ült Hazafi, kimentette. És ez volt a rengeteg győztes napolgából után és az összeomlás után az egyetlen és első győzelem, hogy valamit végrehajtottak a lovasok. Ugye? Na. Egyébként ez Búró király arról híres, hogy ő vezette be a bikaviadat annak idején. Na most, ha már oda ugrottunk a Trocadérre, ott érdemes megint egy tengelyt nézni, mert van két ívbe hajtott a sajópaloták, ugye két olyan ölelőkar, amivel szemben meg egy tenger, és abban állott az Eiffel-torony. Uh-huh. Van egy Pont de Jéna, a jénai híd, ugye megint egy csatára emlékezünk, és utána van az a hatalmas egy park, ugye, Saint-de-Mars, a Mars mező, és a végén van az École Militaire, a katonai főiskola. Tehát megint egy óriás nagy átlátás. Ha az ember megy tovább, akkor az érdekes, mert a második sugárút, az a Passy-nak nevék a kerületet, ez egy nagyon izgalmas és gazdag vidék, a legjobb a nagy burzsoázi alakja, meg a követségek és a kirendeltségek, a magyarok is ott voltak. Uh-huh. És az ember megy, az aztán beolvad a Bois de Boulogne-ba, a Boulogne erdőkbe, ami egy szép park, sok minden történik benne, és az összes nagy stadion, meg a sportesemény ott van, és egy Louis Vuitton épület, ami nagyon szép, azt az amerikai Frank O'Gary tervezte. Tehát ott érdemes nyüzsögni, és akkor tovább menni, és akkor átlépünk egy hídon, keletbe folyik a Szajna, mert Szajna óriási egy kanyart csinál, hogy megkerül, és utána megy föl. Gyönyörű kastélyok vannak, ez egy külön téma lehetne, a Párizs környéki kastélyok. Tehát az arisztokrácia és a nagypolgárság tartotta a színvonalat, de cefetül. A Malmaison például, ami elvált Josephine-től Napóleon, és azt a birtokát odaadta, aki ott nagyon elegánsan szépen élt. Tulajdonképpen ennek az embernek, ha volt stílus, akkor ezt a nő képviselte.
Igen.
Nagyon szép a palota, és a vendégei, akik ott fogadtak. Úgyhogy ez a dolog beletorkolik abba a furcsa modern világba, amiben semmi nem szerethető. Ez pedig ugye a Défense negyed.
Igen, amiről már beszéltünk.
Igen, beszéltünk, és hát ez olyan, nekem van egy fényképem, van az nagyon szép kapuzat, ami egyetlen izgalmas dolog, amikor ott megérkezünk, és kilépünk, és onnan belépünk Párizsba a környezetbe.
Amit valami űrközpont, egy hatalmas épület, igen, és át lehet alatta menni. Nagyon szép a látvány egyébként föntről, én voltam.
Én nem voltam
fönt. Lifttel felmegy az ember, és ott egy óriási nagy, hát egy ilyen előtt, egy nagy tér van, üvegfala van az egész, igen. És hát onnan aztán be lehet látni. Be lehet látni. A Champs-Élysées-ig, végig, Párizst, de halott. Tehát nincs benne igazából élet.
A fénykép az feleségemet ábrázolja. Ül egy lépcsőn szomorúan, és néz Párizs felé.
Na, ez körülbelül ez a hangulata. Igen. Tehát nem jött be. Ez a dolog, nem tudom, mit akartak igazából.
Volt egy Jacques Tati film, ami erről szólt, Modern idők.
A modern, tényleg, igen.
És ott az minden, amit kifigurázható.
Na, adtál egy jó ötletet elő a valamelyik streaminget, aztán keressük meg a Modern idők Tatitól, mert tényleg nagyon klassz film volt. Megállunk itt akkor?
Itt megállunk.
Hát négy tételben köszönöm szépen, Szilveszter.
Még folytatjuk, mert Pogás bácsi nekem volt könyve Párizsról, és a Párizsról beszéltünk, akkor elmondta, hogy hogy kell Párizs megnézni. Uh-huh. Föl kell menni a balpartra veső, tehát délfelé épített tornyára, Notre-Dame, és onnan kell.
Onnan kell.
És akkor ezt én megtanultam, és mikor fölmentem, tényleg minden ott volt. És hallgattam a mentőket.
Ez a mentők hangja, igen. No, hát akkor majd a Notre-Dame, hogyha teljesen kész lesz, úgyis meg kell nézni.
Meg kell nézni.
Köszönöm szépen, Szilveszter Ádám.
Budapesti séta.
A múlt héten a budai alagút, a Lánchíd alagútról volt szó. Keresztényi Krisztóf építészettörténész mondta el ennek építési történetét. Szervusz, Krisztóf!
Szervusz!
És ugye ott kiemelted a kaput, ugye a Lánchíd felüli kapu, azt maga Clark Ádám tervezett még meg. Akkor legyen egy másik kapu, szintén Budán, fent a várban, az egyetlen várkapu, a Bécsi kapu, ami szintén érdekes valamilyen szempontból építészetileg. Ott is ilyen statikai problémák voltak, vagy ott ez könnyebb volt?
Hát remélem nem voltak. Ugye ez abból a szempontból izgalmas, hogy ugye a várnegyednek, ugye a nevében is benne van, hogy ez egy vár, tehát hogy valaha ez ugye egy erődítmény volt, és hát ugye az erődítményeknek azt tudjuk az a sajátja, hogy hát vannak kapuk, meg ez vannak falak, és azokon vannak kapuk. Ugye ez az, ami még tornyok szoktak előfordulni. És hát ugye ez az egész budai vár, ugye tulajdonképpen katonai védelmi szerepet töltött be, illetve hát a városnak is a védelmét töltötte, ugye a középkortól fogva ugye ezek a falak. Na most, ugye aztán ennek egyre kevesebb lett a hadászati jelentősége, főleg a töröktől való visszafoglalást követően, és végül is a város fejlődés a 19. század végére jutott el oda, hogy ezeket a falakat elkezdtek útban lenni, úgymond. És bár a barokkori bécsi kaput azt még a 19. század közepén átépítik, 1850-ben készül egy klasszicista erős robosztus kövekből faragott, de már díszes, és tényleg inkább a városnak a polgári fejlődéséhez illő kapu, de aztán 1896-ra a millennium évére ezt is úgy találták, hogy hát ez már nem kellene ide, és akadályozza a forgalmat, szűk, nehézkes rajta átjárni, és ezért lebontották akkor nem csak a bécsi kaput, hanem a várnak mindegyik kapuját tulajdonképpen, ugye még kettő van neki, ugye a Hunyadi János út és a Palota út tetején, de ezeket mind eltüntették ekkor, a milleniumkor, hogy hát szabadon ki be lehessen járni, ugye. Na most az az érdekes a történetben, hogy aztán mégiscsak itt van a mai napig nekünk ez a bécsi kapu, a másik két kapu, ugye a fehérvári kapu, illetve a másiknak, az általános oldalnak most a neve nem jut eszembe, hogy az Dunához visz le. Tehát ennek az egy kapunak a helyreállítását kérlek szépen 1936-ban tették meg. Ugye a töröktől való visszafoglalás évfordulójára, kerek évfordulójára készülődve épült tulajdonképpen díszként akkor már egyértelműen vissza 1936-ban Kismarty Lechner Jenő építésznek a tervei alapján ez a kapu, amit ma látunk, ami egyébként az 1850-es években megvalósult kapunak egy ilyen modernizált és kilátó terasszal, illetve hát emléktábláknak szolgáló helyekkel gazdagon ellátott díszépítmény.
Az olyan, mint egy diadalift tulajdonképpen, hogy az ember bevegy rajta. De nem is gondoltam, hogy ez ilyen fiatal, úgyhogy ügyesek voltak.
Igen, tehát ez még nincs 100 éves ez a városkapu. Ugye hát akkoriban elkezdték sajnálni, hogy a várnegyednek, ugye a várnegyednek tulajdonképpen az egész város képének úgymond a védelme, az is ugye azért a 20. század elején kezdődik el, és egyúttal el is kezdték azt sajnálni, hogy ezek a kapuk a századforduló előtt föl lettek számolva, hiszen pont ennek a negyednek ezt a romantikáját, illetve azt az érzetét, hogy belépsz valahova ugye egy fallal elzárt negyedbe, ezt ugye ezek a bontások, ezek megszüntették. És hát ilyen módon ugye tulajdonképpen a háromból ekkor egy kaput építettek vissza. Azt nem tudom, hogy a többi másik kettővel voltak-e ilyen tervek, de az biztos, hogy nem valósult ez meg aztán.
Hát, Kristóf, ami késik, nem múlik. Ha a kormány építési kedvét nézem, akkor még lehet, hogy a Hunyadi kaput szépen újjáépítik, mert hát gyakorlatilag a téglapillérek, mintha még meg is lennének, tehát nem lenne nehéz rá egy boltívet húzni, de nem hiszem, hogy erre sor kerül, legalábbis nem sok értelme lenne esztétizálni, meg felesleges. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy a bécsi kapu egy ilyen fiatal építmény, még arhaizál is ugye a 19. századi formájára, de jó, hogy ott van, tényleg más
hely, szerintem, igen.
Hogy milyen hely?
Hát egy közkedvelt.
Igen, hely, igen, tehát jó ott felmenni az Ostrom utcán és belépni egy kapun. Ez igen, romantikus kaland. Keletcsényi Kristófnak nagyon szépen köszönjük, szervusz, minden jót.
Szervusz.
Perspektíva. Utcamustra Torma Tamással. Szervusz Tamás, tulajdonképpen
szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Folytatjuk a Zicsi utca bejárását, ugye hát nyilván elidőztünk a kastélynál, mert annak nagyon izgalmas története volt, de már az első részben említetted, hogy itt körülveszi ezt a részt egy park, ami a Zicsi park néven.
Szerintem, Kiszeli.
Vagy Kiszeli, hülye vagyok. Kiszeli park, de én még soha életemben nem gondoltam, hogy itt tulajdonképpen egy park szélén megyek fel, amikor kocsival azon a meredek utcán haladunk.
amikor jövünk föl a Kiszteli úton, akkor ott egy jobb kanyarral megkerüli az épületet.
A kastélyt, igen.
Gyakorlatilag teljesen elhagyjuk, és akkor balkész felé egyet, ilyen fás ligetes részt látunk, de az csak úgy feltételezi azt, ami mögötte van. Uh-huh. Ott egy elég komoly park van, és egy idő után nem vagyok benne teljesen biztos, de hogy az eredeti Kálvária stációit helyezték ide, lényegében a hegygerincre. Ami egy nagy erdőben van, egy ilyen furcsa, többször egy ilyen nagyon szeretnévaló elvadult hely, azért többet javítottak már rajta. Hepehupás gödrök vannak benne, ahol ilyen régen focisztak, aztán grillező helynek használták. Ezek ilyen bányagödrök voltak.
Igen, mert itt téglagyártás zajlott régen.
Téglagyártás is volt, egy udvari kamarai téglagyár is volt, vagy hát agyagbánya is itt fönn, de ez a Kiszteli agyag, ez egy ilyen híres hely, vagy hát híres dolog, híres anyag volt, itt ellátta nem is egy, hanem több téglagyár működött egészen kifelé a külső Bécsi útig. Egyébként mészkövet is termeltek itt ki, ezért is vannak a kráterek, tehát egy csomó régi Óbudai utcát is ebből burkoltak, köveztek le, és aztán furcsa módon a bányákkal összefüggésben egy ilyen geológiai szakkifejezés is lett ebből a Kiszteli agyagból, mert ide kezdtek járni a magyar őslénytantudománynak a geológusai, ugyanis itt, hát ugye a bányáknak köszönhetően lehetett találni mindenféle őskori maradványokat. Aha. Na de, tehát a Kiszteli Kálvária Margit kórháznál kezdődött
eredetileg, igen, tehát akkor azon a meredek út mentén.
1810-ben építették, igen, 14 barokk stációból állt, de hogyha fönt vagyunk, tehát a kastély előtt vagyunk, és ugyan szemben van velünk ez a bizonyos sárkány, amiből a rokonai, a másik kettő az a jelenleg az állatkertnek az új bejárata mellett állnak. Ezek a mai Széchenyi téren a Lánchíd lábánál állt egy raktár, és ennek a kerítés díszei voltak az északi oldalon, mint jégtörők. Tehát azért ilyen furcsa formája van ennek az itteni sárkánynak, de hogyha az ellenkező irányba fordulunk, akkor elindulunk egy ilyen teljesen elhagyott, különleges vidéken, egy erdőben, tőlünk jobbra fönt ez a bizonyos út, ahol te is meg sokan autóznak, lefelé pedig hát egy ilyen hirtelen meredély, és akkor tulajdonképpen a Bécsi út és környékét látjuk. Egyébként furcsa, hogy ott van egy utca, azt hiszem Podolini utcának hívják, egy ilyen lejtős utca, és ez egy zsákutca, tehát nincs összekötve vele a felső vidékkel, ezért ez egy ilyen egészen különleges köztes övezet, és a Kálvária az végül is egy Golgota szobor csoportban végződik, és itt van a Szentvér kápolna is. Valamennyire tulajdonképpen még a Schmidt-Miksa féle parkrendezésnek a nyomai is, hát talán csak az épületekben fedezhetők föl. Volt a közelben egy temető is, amit 40-ben hagytak el, soha fel nem számolták. Hát ezt mára már mindent benőttek a fák, a felső oldalon pedig hirtelen ott megnőtt a Vasasnak a Folyondár utcai sporttelepe, mindenféle csarnokkal, és ezt egy kerítés választja el, és ez a kettő fogja közre ezt a egészen érdekes vidéket, és akkor eljutunk, hogyha végigmegyünk ezen az ösvényen, illetve hát a Kálvária mellett, majd tovább, az egyik oldalon új házak, a másik oldalon pedig ilyen teljesen furcsa, elhagyott, de még lakott házak, az egyik állítólag ennek a bizonyos 200 évvel korábbi udvari kamarás vállalkozónak a háza volt, tehát akit téglagyárat meg agyagbányát működtetett. És aztán kijutunk egy platóra, ahonnan már látszik a Rózsadomb széle, illetve rá lehet látni a Montevideo utcai sajtóbázisra, HVG 24.hu, stb. Lapok vannak ott számosan, ami régen egy gyártelep volt, a mechanikai mérőműszerek gyára.
Igen, és ma egy irodarendszer van ott a helyén, egy modern irodarendszer.
És hát ha innen lejutunk, vagy először lenézünk, akkor alattunk vannak a városi házak, így hívják, városi házak, ezek a 20-as években épültek, Óbuda újlak, Kecske utca környéke, nagyjából a Doberdó utca, tehát nagyjából az amfiteátrum magasságában van. Ezt szerintem sokan ismerik, csak nem tudják, hogy mi ez. A 20-as években is volt egy városi lakásépítési program, hát a kor kicsit szegényesebb körülményei között. Több a városban, több helyen épült összesen 2800 lakás, és 33 épületben, és ennek volt az ászlósajója, vagy hát a legjobban kinéző épület együttes ez a városi házak.
Igen.
És akkor már lent vagyunk újra, megint az ismert Óbudán.
Bécsi úton. No, akkor be is jártuk ezt a vidéket, ezt azért fel kell fedezni, mert ez nem egy ismert rész, ez az úgynevezett...
Jó. Kiszállítpark. Természetesen a kutyák ismerik, a kutyások ismerik.
Jó, hát igen.
Meg még a túra a kerékpár.
Főleg a túrázók. Köszönöm Torma Tamásnak, szervusz, minden jó.
Köszönöm.
Utcafront.
Koszovói misszió következik, kedves hallgatóink, de nem öltözünk be katonának, sőt, abszolút a béke missziója lesz, hogyha meghallgatják Kovács Krisztina újságíró idegenvezető mostani beszámolóját. Szia!
Szia Péter, jó napot!
Mert egy elképesztő, a Decsáni kolostorba viszel minket, ami egy páratlan szépségű szerb ortodox templom. Nézzük, milyen korú, és ez honnan van?
Hát annyit mondanék, hogy ez az első templom, ahova útlevelet kértek tőlem.
Na,
mert hogy én már azért jártam aránylag sok dzsámiban, meg zsinagógában, meg sztupánál, meg nem is tudom, mert hogy az jelenleg Európa egyik legveszélyeztetettebb műemléke, ugyanis Koszovóban...
Hát már csak ahol van a hely, elég.
Elképesztő története van, tehát tulajdonképpen egy ilyen csoda, hogy még áll, mert hogy 1327-ben kezdték az építését. Az alapító okirata az 3 évvel későbbi, megvan, ott van bent a kolostorban, és azóta folyamatosan működött, sose hagyták el, sose égett le, és mindig megmaradt a teteje. Ami hát, hogyha belegondolunk, hogy így a 15. század óta egy muszlim közegben kellett neki valahogy létezni, hát ez is akár egy kisebb fajta csodának számíthat, mert hogy volt, hogy az albánok védték az albánoktól, és hát egy ilyen nagyon izgalmas hollywoodi filmsorozatot lehetne így a történetéből ilyen trónokharca kapcsán, vagy annak hasonlatára csinálni. Én szervezett utazás keretében kerültem el oda, ilyen álcahálóval védett káfor katonákon kell először átvergődni, és tulajdonképpen ott értettem meg, hogy ezt a szerbeknek miért annyira elképesztően nehéz belenyugodni abba, hogy Koszovó önálló állam legyen, mert hogy ez a szerb nemzeti múltnak és a szerb kultúrtörténetnek és a szerb léleknek egy olyan csúcspontja, mint hogyha tőlünk így a, nem tudom, a Házsongárd mellett még a Pannonhalmi apátságot, meg a Halászbástyát, meg a Vizsolyi Bibliát szeretnék egyszerre elvenni. És nem csak egy épület, hanem szobrászatban, festészetben, sőt, irodalomban is kiemelkedő és lenyűgöző.
Hát ugye én csak a néhány képet megnézve tényleg azt mondtam, hogy ájulási gyönyörűség.
Hát egy öthajós...
Ilyen ikonosztázott, meg hát az egész.
Egy öthajós kupolás bazilikát képzeljen el a kedves hallgató.
Vagy nézze meg a Facebook oldalunkon, mert azért ott látható a kép.
És kívülről olyan csíkos, mint az olasz templomok, azért, hogy még egy kicsit nagyobbnak tűnjön. Amit én nagyon szerettem, hogy a bejáratnál olyan szinten van maga a kő megkopva, hogy így abban benne van a 700 év. És hát mivel aránylag rövid idő alatt épült föl, az egész templomnak egységes tematikája van. Tehát semmi nem véletlenül, vagy akkor utána 120 évvel, vagy éppen ez leomlott, és ki kell javítani alapon került föl. Tehát például fönt vannak a zsinatok, fönt van az egyházi kalendárium, fönt van a szerb királyoknak a leszármazása, egy ilyen hihetetlen családfa, és hát amikor kicsit beljebb megy az ember, akkor ugyanezt meglátja Jézus családjánál, tehát van egy Jesszefa. Vannak olyan ábrázolások, amik nagyon ritkák, például apostolok cselekedetei freskóban.
Jé.
Krisztus karddal, amint elvágja a bűnöket. És amit én nagyon szoktam szeretni, ugye a bizánci művészetből ered, hogy azt gondolom, hogy Bizáncban eléggé fejlett volt az adminisztráció, úgyhogy például, amikor valaki könyörgést intéz Máriához, akkor ezt egy ilyen helyes kis irattekercs formájában teszi, tehát tulajdonképpen kérvényt nyújt be.
Aha.
Esetleg Mária is kérvényt nyújt be Jézushoz, hogy én, önszeretett fiam, kérlek, hogy... Nagyon, nagyon szeretem az ikonokat, és...
Amiatt akkor ezek szerint ezek is egy időben készültek, ezek az ikonok, ezek a festmények is, ugye?
Hát konkrétan 1338 és 48 között.
Uh-huh.
A két ikonosztáz az kicsit későbbi, de hát például még az a dokumentáció is megvan, hogy mikor melyik szerzetes tölték meg. Illetve, hogy mikor, melyik apáttal mi történt, a fontosabb apátok is szerepelnek a freskókon. Hát 20 ciklusban több mint 1000 jelenetet lehet látni, több ezer figurával, rendkívül részletesen kidolgozott portrékkal, és ami szintén nagyon ritka, hogy nagyon sok aranyat és kéket használtak, ami azért a 14. században nem volt annyira magától értetődő.
Tehát tulajdonképpen a falakon egy teljes történelmi dokumentáció látható.
De például van benne irodalom. Tehát például van egy himnusz Máriához, amit gyakorlatilag egy-egybe illusztráltak.
És fel is van írva?
Igen, föl is van írva. Tehát ugye akkoriban... Nem tudtak az emberek olvasni, tehát ez gyakorlatilag egyrészt egy képregény volt.
Bibliák készültek így, úgy hívták, hogy Biblia Pauperum, direkt a szegények számára. Egy-egy mondat idézet, és a képi magyarázat hozzá hatalmas nagy kép, alatta egy kis szöveggel, hogy az emberekhez eljusson a tanítás, mert egyébként nem tudtok olvasni, persze.
És az első, pontosabban a kolostor alapító Szent Királyt is ide temették, úgyhogy ez ebből a szempontból is egy kiemelt jelentőségű hely, és hát aztán ugye elindult az őrület.
A balkáni háború.
Hát először a törökök, a 1455-től a 20. század első feléig ez a terület a törökökhöz tartozott.
Igen, de a török mondjuk toleráns volt vallási szempontból.
Igen, de ha belegondolsz, azért...
De annak örülünk, hogy nem építették át mecsetté, mint nagyon sok templommal megtették.
Hát meg mondjuk, hogy nem messzelték le, meg nem vagdosták le a nagyon, nagyon szép, elképesztő szép szobor fejek vannak, tehát hogy mindegyik más, van amelyik emberfejű, van baziliszkusz, van éppen egy sárkány, ami éppen megeszi az embert, van Krisztus megkeresztelése, van két-három osztatú ablak, és számos kisebb kétosztatú, mindegyik csodaszépen körbefaragva. Tehát, hogyha valaki nagyon komolyan veszi a Korán tanítását, akkor azért itt lehetett volna mit aprítani ezzel a több mint 1000 figurális ábrázolással belül. De hát valahogy megúszták, utána jöttek az albánok, a római katolikusok, akik nekiálltak nyomasztani őket, hogy de ha éppen jobban szeretnétek hozzánk tartozni, akkor adunk nektek védelmet. Jöttek a bolgárok, ez már 1915-ben, az osztrákok, a jugoszláv egyházellenesség, és hát aztán
sok minden más.
Délszláv válság és koszovói háború, úgyhogy
nincs vége.
Nincs vége.
A feszültség ott van, és ez egy gócpont, de hát talán nem esik áldozatul, ha 700 évet kibírt a kutyafáját neki.
Hát igen, és nem merek belegondolni, hogy mi történne, hogyha ha ott bárminek is egyrészt ugye kultúrtörténetileg, másrészt pedig...
Politikai szempontból is ez egy életkérdés, ahogy mondtad, érzékeny kérdés.
És nagyon, nagyon érdekes volt, nem is tudtam, hogy örüljek neki, büszke legyek, vagy hát így szomorkodjak a politikai helyzet miatt, hogy például van magyar nyelvű kiadványuk. Én azt elhoztam, és például a KFOR erők a magyar vezetőjének köszönetet mondanak a bevezetőben.
Hogy védelem alá vette annak idején.
Hát akkor ez egy jó végszó Kovács Krisztinától. Nagyon köszönöm.
Magas lesen.
Bizonyos értelemben Magyarország a filmgyártás egyik nagyszerű központja, szívesen jönnek külföldre ide forgatni. Ez már régen így van, és ennek megfelelően a háttéripar szépen fejlődött Magyarországon. A legújabb hír, és ez építészeti műsor, nyilván ezért emeltük be ezt a témát ide, hogy az Astra Stúdió megindult, megújult. Mi azt jelenti, hogy ha kívülről ránéz valaki, az építészforum.hu megtalálják ennek a dolognak a dokumentációját, a fényképeket és a leírását. Egy baromi színes épület együttesről van szó, ami hát persze csak a külső látvány, de hogy belül ebben a boszorkánykonyhában, ahol filmek, sorozatok készülnek, mi mindent kellett teljesíteni ahhoz, hogy ott ez egy jókorszerű, jól használható stúdió legyen, erről fogunk most beszélgetni. Itt van velem Tóth Zoltán építész, vezető, tervező, akinek a munkáját dicséri ez a dolog, szervusz, és Rajna Gábor producer, aki nélkül ez sem születhet meg, mert ő tudja, hogy mit kell építeni. Szóval túl azon, hogy egy nagyon dekoratív, és ebben a szürke környezetben egy nagyon-nagyon-nagyon szép épület együttes jött létre a felújítás során, ami nem az első volt, ha jól tudom. Akkor nézzük, hogy a megbízó ilyenkor mit mond egy ilyen speciális ipari építészeti megoldásnál, annak felújításának, korszerűsítésének, hogy mit kér?
Üdvözlöm a hallgatókat. És lényegében ugyanaz a megbízás, most persze nyilván nagyvonalon mondom, mint egy másik megbízás, nyilván is stúdióról van szó, ha kórház lenne, akkor kórház lenne, tehát az építésznek bele kell helyezkedni abba a feladatba,
ami létrejött. Mennyire kell neked megismerni ezt a technológiai folyamatot, hogy mi zajlik?
Nagyon meg kell ismerni, úgyhogy itt körbejártuk a témát, nem egy helyen voltunk, tehát megismertük azt a stúdió probléma halmazt, ami tulajdonképpen az előző épületen már felmerült, az mintaként jelentkezett ezzel szemben levő épület, és mi ez alapján kidolgoztunk egy olyan, közösen egyébként egy olyan programot, ami alapján kivitelezhető egy stúdiórendszer, ami praktikusan használható, ami elég nagy, ami mobilis, ami különböző módon működhet, akkor még nem volt Covid, Covid alatt voltunk, még nem tudtuk a Covid hatásait, ami aztán tovább komplikálta a helyzetet, tehát rengeteg sok dolgot kellett figyelembe, egészen az akusztikától, a szerkezetig, a csarnokon keresztül, a belső kialakítás funkciót, tehát ez egy fontos téma volt, amit így folyamatos megbeszélés tárgyalások után kiderítettünk.
Igen. Képzeljük egy hatalmas teret, aminek szabadon kell maradnia, hogy ott a jeleneteket, a díszleteket, mindent meg lehessen oldani. Miközben egy olyan technikai együttest kell mozgatni, darúzni, világítani, effekteket előállítani, stb. Tehát ezt neked mind el kell dugni, és ráadásul, hogy ha jól olvastam, Gábor, akkor itt egyszerre két produkció is foroghat. Ezt hogy oldották meg, vagy miért kellett?
Alapvetően az Astra Stúdiónak az ötlete, ami hát a távolabbi célokban majd egyszer csak Astra Filmlandé fog átalakulni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mondjuk Angliát leszámítva Európában ilyen vállalkozás nem létezik, ami azt jelenti, hogy nem csak stúdiók, hanem mindenféle egyéb olyan szükséges szolgáltatások és megjelennek ezen a területen, ami végül egy tulajdonképpen egy filmes kis faluvá tud fejlődni. Ez a hosszú távú cél.
De hát ide bemegy a forgatókönyvíró, a másik oldalon kijön a kész film.
Hát ez lenne a végszer. Igen, hogy gyakorlatilag mindent ott megtaláljon mondjuk egy producer, vagy egy rendező, egy operatőr, bárki a területen belül megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat. Na, és az ötlet onnan származik, hogy itt volt egy meglévő stúdió, hogy Zoltán is mondta, és akkor ehhez terveztünk hozzá új épületeket. Tehát amikor két produkcióról beszélünk, akkor például ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik a meglévő épületet, amit felújítottunk természetesen, a másik pedig az újonnan épületet használja. De amúgy azért hozzá kell tennem, hogy mint megrendelő, megbízó, mint filmes szakember azért nem csak Zoltánék voltak nehéz helyzetben, hanem mi is, mert ha belegondolunk, akkor gyakorlatilag ugye a régi időkből a Mafilm állami stúdiói léteztek Magyarországon, amik hát nagyon régen épültek, persze fejlesztették folyamatosan, illetve most van egy nagy beruházás, és van még két nagy komplexum, a Korda és az Etyeki, a Korda stúdió és az Orig Rigó stúdióval mellettünk egy 10-15 percre.
Erre mondtam, hogy azért elég jelentős filmgyártóvá lépett elő Magyarország itt Közép-Kelet-Európában.
A probléma csak az, hogy azért ezek is most már 10-15 éve épültek, tehát gyakorlatilag ennek úgy szaladtunk neki ennek a projektnek, hogy igazából mi se tudtuk azt, hogy a mai technológiák milyen lehetőségeket biztosítanak, amik mondjuk korábban nem voltak, és hát én nem tudom, építész-tervező, műterem építész-tervező, azt hiszem, hogy Magyarországon nem létezik, tehát...
Nem létezik ez a műfaj, igen. Azért nyilván lehetne specialitás, mint a kórháztervezés, ha bár szerintem azt is szerintem, aki elvégzi az egyetemet, az megfelelő tudással bele tud fogni, de nyilván ez egy speciális dolog. Ez is egy speciális dolog. Tehát a lényege az volt, hogy ezt egy folyamatos tanulás keretében, amíg eljutottunk az engedélyezésig, sőt a kiviteli tervek is, folyamatosan mozog az ember agya, meg próbálja kitalálni azt, hogy mi a legpraktikusabb. Pont ez a csiki-csuki módszer miatt, hogy itt van kis stúdió, van egy irodarész, ezeket elválasztani, kinyitni, külön kinyitni, tehát itt nem csak egy produkció lehet, valamikor egy reklám van, de ezt a Gábor jobban el tudja mondani, tehát valamikor teljesen le kell szeparálni. A Covid miatt aztán végképp olyan szeparációt kellett, olyan mozgási rendszert kellett kitalálni, amelyik szintbe is, meg térbe is szét tudja választani rendszereket, ugyanakkor meg hát biztosítani kell ennek az energiáját, meg a gépészetét, az elektromos rendszerét, a szerkezeti rendszerét. Tehát ilyen szempontból bonyolult, de nem olyan feladat, ami nem megoldható. Tehát ezen voltunk, hogy megoldható legyen.
Mondjuk az egy építészeti kihívás mindig egy ekkora fesztávot úgy megépíteni, hogy nagy teherbírású sínrendszerek legyenek, ahol világító berendezések és egyéb
darunk, a díszletek maguk
ugye jönnek, mennek és mozognak, tehát...
Így van, tehát...
Mekkora a fesztáv egyébként?
Hát, hogy van egy 40x50-es csarnokunk, tehát 40 méter fesztáv, és van egy 30x40-es, tehát valami...
Nem kicsi,
tehát közel 2000 és a másik 1100-200 négyzetméter, és ebben nem állhat be semmi. Tehát,
na, ezt mondtam.
Annyit hagy fűzek hozzá nagyon röviden, hogy néha megszokták tőlem kérdezni, hogy mi a különbség, ezek a műtermek kívülről úgy néznek ki, mint két nagy doboz, mint mondjuk egy Tesco, egy logisztikai központ raktára.
Szóval ezek az ipari dobozok, amiket látunk.
Hát ugye azt a laikus nem látja, amit mi viszont nem hogy látunk, hanem hogy meg kell felelnünk ezeknek a kihívásoknak, és ez általában ilyen 4-5 pontban lehet összefoglalni, hogy az egyik dolog, hogy a filmeseknek a hang a legnagyobb ellensége. Mármint amit nem mi csinálunk, hanem ami kívülről jön.
De megy a repülőgép fölöttünk leszálló magasságban.
Akkor tudunk forgatni. Na, ha behallatszik, akkor azt nem lehet fölvenni a hangot.
Tehát ez nagyon...
egy olyan hangszigetelést kapott ez az épület, ami egyedülálló tulajdonképpen.
Egy 35 cm vastag réteges, olyan, mint egy hamburger. Különböző rétegekből áll össze. És akkor úgy kell annak működni, mint az emberen a bőr vagy a hőszigetelés, hogy teljesen körbe kell burkolni, hogy az alatta levő struktúra ne adjon át semmilyen zajt, vagy hát itt a hőszigetelés is fontos.
Akkor a másik ilyen jellegű dolog, ugye, hogy nekünk, ahogy te is mondtad, hogy nem lehetnek oszlopok a közepén.
Igen, semmi nem lóghat be.
Na most ezáltal ugye ki kellett találni, megoldani ezt a bizonyos fesztávot, ugye erről beszéltünk korábban.
De ugyanakkor beépíthető legyen.
Az egész beépíthető legyen, és az, hogy a tetejében van egy olyan rácsos tartó szerkezet.
Ami bejárunk. Bejárni. Tehát ott van egy úgynevezett catwalk, egy ilyen járó felület, amiről lelógatják a díszleteket. Uh-huh. És tulajdonképpen az a jó, hogyha mindenhonnan le lehetne lógatni, nyilván erre nincs lehetőség, de ki kell találni azt az optimumot, amely, de egyrészt ebben az ember magasságú járó részen, ahol a rácsos tartók között megyünk, abba elférjünk, akkor még hozzáférjünk a akasztási vagy a függesztési felületekhez. Tehát, hogy ezek a kihívások tulajdonképpen.
De nem csak a díszletet, hanem mondom, a világító testet is ott irányítják,
elektromosan irányítják, viszont rengeteget pakolnak mostanában erre a szerkezetre.
Szóval nehogy képzeljük el, mint hogy ugye a legmodernebb televíziós stúdiókat már fel se lehet ismerni, mert egy joystickkal irányít valaki, az vezérlőből megy a lámpa, csúszik ide, fordul, fejgép ide, stb., mert ezzel játékfilmeket készítenek.
Ezek nagyobb, szóval nagyobb lámpák annál.
Igen.
Ezek óriási méretű lámpák, és ezeknek már a rögzítése, a tartása,
és mozgatása
az egy óriási kihívás. Aztán ott van még az is, hogy nem lehet, tehát, hogy itt, amikor bemegy egy stáb, ha nyár van, akkor kellemes hűvösben szeretnének forgatni, télen meg nyilvánvalóan jól befűtve, és hát ide van egy olyan gépészet, ami nem jellemző mondjuk egy logisztikai épületre.
Igen, hát meg hogy el is rejtsük, tehát, hogy ez ne látszódjon, tehát az is fontos, hogy nem ez a lényeg, ha már a Pompidou Centerben.
Hát az irányzat, hogy mindent megmutatunk.
Mindent csövet, megmutatunk,
kábelt, de, igen, de
az még egy nehézségi fok lett volna, tehát ennyire nem, de hogy elrejtettük, illetve olyan mennyiségű csövek vannak, ugyancsak el van rajta, hogy ott is fontos az akusztika, hogy abban levő hang, meg egyebek, tehát, hogy akkor itt van egy irodarész, amit ugyancsak le kellett akusztikailag választani, szeparálni, tehát ez volt a döntő, a lényeges, amit meg kellett oldanunk.
Két dologról beszéljünk még, hogy telik az idő. Na, az egyik az, hogy az épület és a környezetének az átalakítása is fontos lehet, hogy az milyen barátságos és jól közlekedő rendszere legyen, stb. A másik pedig ez a borítás, a színes borítás, aminek a tervezése, gondolom, ez egy külön szakma.
Így van. Tehát mivel hogy hodályokról beszélünk, vagy deszkóról beszélünk, tulajdonképpen nagyméretű csarnokokról beszélünk, tehát hogyha mit egyszínű, vagy egy tónusú, vagy olyan, amelyik formailag is nehezen kezelhető, akkor színnel lehet tompítani, vagy lehet irányzani. Tehát itt a függőleges irányokba mentünk el, illetve az irodarész pedig viszintes irányzat. Tehát hogy legyen egy ilyen kontraszt, színben is van kontraszt, vannak színek benne, tehát maga az irodarépszer is különböző színeket jelenítettük meg a sarkokon, illetve közbőső elemeknél, tehát ezek fontos dolgok voltak, hogy fölöltöztessük a házat olyanné, hogy egyszerűen élhető legyen, humánus legyen, vagy legyen egy olyan színdinamika, amelyik a filmet is jellemzi, tulajdonképpen színes világról van szó.
Mondom a hallgatónak, hogy menje fel a Facebook oldalunkra, és nézze meg azt a fényképet, amit Árva Brigitta szerkesztőn feltett, hogy legyen egy benyomása arról, hogy esztétikailag is fontos volt, hogy ez itt ilyen legyen.
Ez egy nagyon tudatos koncepció volt egyébként a részünkről, mert azért hogyha pedig egyéb műtermeket a világban, vagy ilyen filmstúdiókat néz meg az ember az interneten, akkor azt látja, hogy azért jellemzően ezek ilyen beton, ez egy ilyen betonrengeteg, tehát a klasszikus amerikai stúdiók, amik egymás után jönnek, és mi ezt nagyon tudatosan azt mondtuk, hogy itt nem is lehet ezt megcsinálni, van egy meglévő épületünk, ami már egy irányt megszabott, de attól szeretnénk azért eltérni, de ugyanakkor meg
hát csak valamit csatlakozni, igen.
Úgyhogy ez nem szokványos, de nagyon szeretik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a stábok, akik hozzánk érkeznek, ők nagyon jól érzik magukat abban, hogy egy picit ilyen barátságosabb ember.
Nem egy gyárba érkeznek, hanem egy kellemesen felöltöztetett épület együttesbe.
Így van. Hát még ugye volt itt egy nagy szintkülönbség, 10%-os lejtő van a területen. Aha. De azt jelenti, hogy a stúdió félig a föld alatt van, azt kell, hogy mondjam. De körbe kellett egy aknával vennünk, tehát nem lehet akusztikai, meg egyéb visszigetelési okokból támfalasztunk, de tulajdonképpen ezt a szintkülönbséget kihasználva még az irodaszárnyban létrehoztunk teraszokat, pációkat, tehát a hátrányból előnyé varázsolni, hogy akik ott vannak forgatáson, azok ki tudjanak menni, akár cigaretteszületre, mert zuhányzást nagyon szeretik, vagy pedig tényleg kikapcsolódni, tehát van lehetőség erre is.
Azt nem is kérdeztem. Fémszerkezetű épületről, igen, vagy betonfalról van
szó? Fémszerkezetes.
Hát akkor ez külön nehéz. Hát ez vezeti a hangot, hőt, mindent.
Hát erre mondtam azt, hogy külön burok van, tehát egy olyan hangszigetelő rendszer van külön, ami teljesen befedi a szerkezetet. Teljesen, tehát ami kívülről, hogy belülről zaj jön, az mint a bőrünk is tulajdonképpen mindent befed. Szigetel, visszigetel, tehát egy komplex, mondom, 35 cm vastagságban. Itt megy a Fóti kis repülőtérnek az útvonala. Akkor a Fóti út sem
az
akár,
mert
hogyha kátyus, akkor ott egy ilyen nagy zörgés azért behaladszódna, de nem tudok ilyen parancsról.
Já, nem, hát nagyon, nagyon elégedettek.
Még a varázslatos napfénytetős műterem jut eszembe, Pasaréten volt szerencsém ott azért egy kicsit dolgozni.
Még, ahol, ott, még jártam
ami egy nagyszerű dolog volt, csak hát amikor a madarak ott fütyörésztek, és akkor a felvételmet közben és egyebek, de hát az egy külön világ volt, a természetes fény. Ezt ma már nem lehetne úgy sajnos megoldani. Tök feketébe van ez a belső tér. Teljesen homogén fekete, és ott kell megoldani.
Nehéz képet készíteni róla belülről. Tehát van egy képünk, de igazából ott sem látszik sok minden.
Persze, éppen emiatt.
Ez a cél.
Kicsit a környezetéről mennyire kellett, lehetett barátságossá tenni, hogy
hát
milyen
kellett,
a...
kellett. Tehát ugye ez annyiból is barátságos.
Ez egy tájépítészeti megoldás, vagy pedig...
Tehát van egy szintkülönbség, tehát teraszok vannak, igen, ezeket kihasználtuk, tehát vannak olyan támfalak, amiben növények vannak ültetve, aha, fák vannak ültetve, hát még nincs kész, nyilván tud fejlődni még, és ez a cél, hogy fejlődjön. Nyilván az utca felül is majd zöld dombozattal még az akusztikát lehet majd javítani, illetve ami még fontos, hogy itt ez nem egy zárt rendszer, hogy a többi stúdió, az Origo is, meg a többi is mindig zárt, mindegy katonai létesítmény, igen, és ez pedig egy nyitott nyílt, igen, tehát bárki be tud menni a Fóti útról lekanyarodik, akkor oda tud menni, nyilván vannak lezárások néha.
Hát természetesen ugye az épületekben, meg az épület közvetlen környezetében nem lehet bemenni, de mondjuk például a Fóti útról mi ezt nyitottan hagytuk, mert igazából hát, uh-huh, hogy mondjam, nincsen titkolnivaló, tehát nincsen rejtek, de nyilván amikor mondjuk sztárok jönnek, akkor nekik egy egészen másfajta biztonsági protokoll jár, de azért valóban mi egy kicsit nyitottabban éljük, vagy alakítottuk ezt a stúdiókomplexumot, mint a többiek.
De ez egy cél is volt.
De, igen, de be, tehát hogy működik a dolog, és abszolút megszokták.
Kocsival arra járok, és van időm, és bekönyörök, legalább kívülről körbejárat, a megnézhetem, hogy milyen ez az épület.
Igen, igen,
ez,
igen, igen,
ez egy nyitott rendszer.
Igen. Mennyire számít ez az üzleti életben, hogy adtatok arra, hogy ez egy reprezentatív, esztétikus és egy nyitott rendszer legyen? Vagy ez most már csak a munkakörülmények is
Én azt hiszem, hogy az esztétikuma és a praktikusság az mindig párhuzamosan járt egymással, és azt nagyon örömmel látjuk, hogy a stábok, tehát a produkciók, akik hozzánk jönnek, ők most már meglátják benne a hátsó gondolatot, tehát hogy mi volt az eredeti gondolat, és hogy mennyire szakmai volt a gondolat, és ezért nagyon tetszik nekik. És mondom, ez mindig együtt jár azzal, hogyha mondjuk a környezet kialakításról beszélünk, az, hogy van egy ilyen kutya sétáltató, az egyszerre egy praktikus, másrészt pedig egy környezetbe illő dolog. Tehát, hogy így próbálunk mindenben gondolkodni, hogy egy picit másak legyünk, mint a többiek.
Nekem meggyőződésem egyébként, hogy egy jó környezet, főleg látva Nyugat-Európa, akár más a világban szerte, egy jó környezet azért jó hatásában, a jobb lét irányába hat, tehát mindenképpen azt fejleszti, tehát jól érzik magukat az emberek. Lehet, hogy nem tudják, nem is fontos, hogy nem is kell, hogy tudják.
Csak szeressék. De mondja, Gábor, hogy tudják. Gratulálok Tóth Zoltán építészvezető tervezőnek, és hát nyilván a csapatodnak, mert ezt az ember mindig egy csapatban csinál, és Rajna Gábor producernek nagyon sok sikert kívánok.
Nagyon szépen.
Megújult gyönyörű Astra stúdióban. Mi is lesz majd?
Köszönjük.
Astraland.
Filmland.
Filmland. Várjuk.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
Utcafront.
A jó hír, hogy végre lesz fotográfiai múzeum, nagyon-nagyon régi projekt ez Budapesten, ez pedig a múzeum negyed program részeként, tehát a Szép Művészeti Múzeum alá tartozik, majd egy gyönyörű villában és nagyon méltó helyen, nos erről hallunk mindjárt, itt van Kozár Alexandra, szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon méltó helyen lesz valóban, mert azon túl, hogy a Városligeti fasor egyik legszebb villájában, ami Klőz György fotográfusnak, fotoművésznek a villája, azon túl végre egyben, önálló helyen, és ez az igény már mint egy másfél évszázada megfogalmazódott. Azóta történt ugye minden, gyakran azt mondták az úgynevezett hozzá nem értők, hogy hát a fotográfia nem része a képzőművészetnek, mert annól megkísérelték, hogy helyet kapjon a Nemzeti Galériában, de azt elutasították, és akkor tulajdonképpen hányattatott sors után így került a kecskeméti ortodox zsinagógába, alapítványi formában működik, és most ezzel közgyűjteményi rangra emelkedik. Na most nézzük egy kicsit ezt a villát. Ugye Klőz Györgyöt nem kell bemutatni a műsorunk hallgatóinak, mert hogyha valami miatt ismerjük a létrejövő Budapestet, az egykori és mai Budapestet, akkor az az ő csodálatos és nagyon-nagyon gazdag fotóanyagának köszönhető, és hát mivel egyre több és több megrendelést kapott, egyre szebb villája lett, és itt dolgozott is. Az alsó, ez egy háromszintes villa, az alsó szinten irodák voltak, rajzterem és cselédlakás. Az első emeleten lakott a családjával, és legfölül az üvegtetős felső szinten voltak a fényképészeti műtermek. Na most ebbe a villába, ami már a 3000 négyzetméter, ide költözik be ez a nagyon-nagyon nagy 700 ezer darabot számláló magyar fotóművészeti gyűjtemény, és hát a legfőbb célja az az, hogy az olyanok, mint André Kertész és Moholy és Brassai és Kápa, és hát hagyj ne soroljam tovább, még Martin Munkácsi, tehát a világhírűvé vált magyar fotográfusok alkotásait, és természetesen nem csak az övékért megőrizze.
Akkor most azért soroljuk föl, hogy a mai Manóház és a Robert Kappa központ mellé egy igazi közgyűjtemény, egy igazi nagy összefoglaló kiállítást mindig produkálni képes fotográfiai múzeum lép be. És ez most már akkor így...
Azok is, különösen a mai helyzetben, ugye, hogy hát a kecskeméti gyűjtemény az tulajdonképpen méltatlan, mert csak 300 négyzetméteren tudta befogadni ezeket az alkotásokat, de így, hogy közgyűjteményé válik, és tulajdonképpen része lesz, vagy tagintézménye lesz a Szépművészeti Múzeumnak, és ezzel együtt a Liget projektnek, a műtárgyakat, tehát nem a fotókat, hanem a fotózáshoz szükséges és kapcsolódó egyéb műtárgyakat, viszont az országos múzeumi restaurálás és
raktározási központ
fogja tárolni.
Igen. Én azt olvastam, hogy jövőre adják át csak 2025-ben lesz kész.
És tegyük hozzá, hogy legelőször ez az igény 1881-ben, tehát nem 1881-ben fogalmazódott meg Veres Ferenc fotográfustól, aki már akkor levélben fordult és kérvényezte a megfelelő fórumokhoz, úgyhogy tulajdonképpen most bizonyára örülne, hogy így mint egy másfél század elteltével tető alá hozatott az elképzelés.
Igen, milyen türelmes a magyar, látod? De megvan is a miénk. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának. Szervusz, minden jót.
Viszont hallásra, szervusz.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.